Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Mintegy 170 párt indulhat az április 12-i országgyűlési képviselő választáson az Országos Bírósági Hivatal közlése szerint. 4 évvel ezelőtt 267 bejegyzett párt indulhatott. Az Országos Bírósági Hivatal a távirat iroda megkeresésére közölte. Az országgyűlési választások kitűzésének napján, január 13-án 168 jogerősen bejegyzett párt szerepelt a civil szervezetek nyilvántartásában. Tavaly 15 pártot, még idén egyet sem jegyeztek be jogerősen. 2022 óta 43 pártot jegyeztek be a bíróságokon, és 83-at töröltek az OBH nyilvántartása szerint. Az országgyűlési választáson induló pártok számára nem csak a parlamentbe jutás miatt fontos a jelölt állítás, hanem azért is, mert a pártként bejegyzett társadalmi szervezetek csak akkor működhetnek a továbbiakban pártként, ha el tudnak indulni a választáson, tehát ha jelöltjeik felkerülnek a szavazólapokra. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint elfogadhatatlan és a szuverenitás súlyos sérelme lenne az, ha Brüsszelben döntenék el, hogy kiléphet be Magyarországra, kitartózkodhat itt. Bakondi György az M1 aktuális csatornán elmondta, a tervek szerint idén júniusban hatályba lépő Európai Uniós Migrációs Paktum lényege, hogy amelyik országban nagy migrációs nyomás van, onnan a brüsszeli központ döntése alapján egy előre megállapított kvóta szerint elosztják a migránsokat azokba az országokba, ahol kevesebben vannak az illegális bevándorlók. Azt szeretnék Brüsszelben, ha Magyarország a szolidaritás címszó alatt meghatározott számú migránst venne át, és itt egy nyílt migránstábort hoznának létre, mondta. Hétfőn 10 órakor elindul az otthoni energiatároló program pályázati szakasza. A jelentkezők 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak korszerű akkumulátor telepítéséhez, közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán. Cepek Gábor azt írta, a nyertesek a meglévő vagy új napelemes rendszereiket hatékonyabban működtetve csökkenthetik áramszámláikat. A rezsistop mellett tehát itt a rezsicsökkentés 2.0 is. Aki teheti, éljen a lehetőséggel, közölte. A támogatást magánszemélyek igényelhetik állandó lakhelyükre, a pályázónak napelemmel kell rendelkeznie, vagy vállalnia kell annak egyidejű kiépítését. Nem kérhető támogatás olyan ingatlanra, amelyre korábban már kaptak állami hozzájárulást tároló létesítéséhez, de az nem kizáró ok, ha valahol csak napelemet telepítettek kormányzati segítséggel. A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát, tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében a távirat irodát. A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz. Ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja, tette hozzá a minisztérium. A Demokratikus Koalíció benyújtja a határon túliak szavazati jogának megszüntetéséről és az arányos választási rendszer helyreállításáról szóló törvényjavaslatát, jelentette be a párt elnöke a közösségi oldalán tartott online sajtótájékoztatóján. Dobrev Klára hozzátette, ezt a javaslatot az eddigiektől eltérően nem csak a kormányváltás után, hanem még a jelenlegi parlamenti ciklusban is be fogják nyújtani. Mint mondta, mára már mintegy 500 000 határon túli regisztrált az áprilisi választásokra, és ez szerinte nem véletlen. Végül az időjárásról. Hétfőn erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délnyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, arra felé a nap is kisüthet. Estétől az ország délnyugati felén átmenetileg akár ki is derülhet az ég. Hószállingózás, gyenge havas eső még szorványosan előfordulhat. Napközben néhol gyenge havas eső, eső is lehet. A nap második felére csökken a csapadékhajlam. Az északkeleti szél délire, délkeletire fordul. Estétől északnyugaton több helyen megélénkülhet. Sopron térségében akár erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hétfőn -2 és +5 fok között alakul. Északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton pedig az enyhébb idő. Híreket hallottak.
Szerzetesek félórája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, de 30 éve ez a nap valami másról is szól. Ez a megszentelt életnapja, a szerzetesek világnapja. Ha behunják a szemüket és egy szerzetesre gondolnak, sokan még ma is talán egy sötét kolostor folyosót, néma csendet, és egy durva vászonból készült földgérű csuhában álló alakot látnak, aki régi kódexeket másol. Az igazság azonban az, hogy a szerzetesi közösségek legalább annyira sokszínűek, mint a modern társadalom, amiben élünk. Vannak, akik iskolát vezetnek, mások a legszegényebbek között szolgálnak a peremvidékeken, és olyanok is vannak, akik a tudomány vagy a művészet nyelvén beszélnek Istenről. A következő órában három teljesen különböző közösség képviselőjével beszélgetünk. Elek László jezsuita szerzetes a technológiai eszközöket igyekszik a hit továbbadásának szolgálatába állítani.
Természetes közögem és érdeklődésem, hogy ahogy ma élünk, amilyen világban élünk, abban hogyan lehet leginkább továbbadni azt, amit próbálunk a hitben megélni.
A te nevedhez több digitális újítás is köthető így az egyházon belül. Mielőtt még ezekről konkrétan beszélgetünk, honnét jön ez az érdeklődés az informatika iránt?
Családomban igazából mindenkinek van egy kis kockasága a művészet és a zenén kívül, amit mindenki tanult, minden testvérem is. A logika, matematika, a mérnökség, ez különféleképpen mindig megjelent, és ilyen közegben nőttem föl, ahol elég hamar volt számítógép is, a maga nehézségével is, és tettem is tönkre számítógépet, és ahol volt is forrasztó, pálka és egyebek, tehát ez valahol mindig természetes volt, hogy teszünk, veszünk, próbálgatunk, alakítunk azt, amink van.
Már a papságodhoz köthető az, amikor így bekapcsolódtál ezekbe az egyházi újításokba, vagy ez jóval korábbra datálható?
Megint, ha szélesen értelmezzük az egyházat, akkor korábban is, mert a Regnum Marianum közösségben nőttem föl, és ott olyan egyszerű dolgokat, mini honlap programozást, hogy lehet koordinálni, hogy a sátrakat melyik csapat mikor viszi el, abban már volt számítógépes háttér. Komolyabban, rögtön a szeminárium elején, amikor először kezembe vettem a zsolozsmát, és 4 kötet, 5-6 ilyen szál hozzá, és jobbra lapozni, balra lapozni, minden nap máshogy, elég hamar azt gondoltam, hogy ez nekem bonyolult, viszont az egész egy logikus, definiált rendszer, tehát gépesíteni lehetne, és így a legelső mini zsolozsma próbálkozásomat azt már szeminárium elején elkezdtem. Aztán elég hamar láttam, hogy nem én vagyok az első, és akkor összefogva másokkal indítottuk el. Így talán az első legnagyobb ilyen projektem az a máig működő zsolozsma alkalmazás, honlap és ennek a körülötte minden más.
Próbáljuk meg ezt bemutatni szavakkal, hogy mi ez az online felület.
A zsolozsma eredendően 4 kötet, és 4 kötetben rengeteg ima anyag, és annak megvan egy belső struktúrája, hogy legyen egy rendje, de legyen egy változatossága is. És így évközi időben, karácsonyi időben, pénteken, hétfőn mindig egy kicsit különbözik, de van valami hasonlóság. És a kész ima óra, ami a zsoltározásokból, himnuszéneklésekből, könyörgésekből, ezt a program összevágja nekünk, anélkül, hogy bármit tennünk kéne. Ő maga kiszámolja a saját belső direktóriuma alapján, hogy aznak milyen ünnep van, figyelembe véve akár szerzetes rendet is, tehát van néhány szerzetes rend, akinek a saját naptárja is benne van, és akkor a nagy misekönyv egyházi logikája szerint melyik ünnep van melyik fölött, az alapján összeállítja nekünk az imaórát, és igazából a felhasználónak nincs más dolga, csak azt mondja, hogy most reggel van, és imádkozni szeretnék, és megkapja azt a szöveget. Pontosan mindig a hivatalosat, úgy, ahogy bárki más is a könyvekből imádkozza, így bármikor közösségben is lehet ezt folytatni. Talán annyi plusz érdekesség benne, hogy van benne már fölolvasó gép, nem szép, nem ez a legszebb, az igazi álmom, amiért az egészet elkezdtem az, hogy fölénekeljük az egész zsolozsmát a darabokból, és a gép majd összevágja nekünk. Természetesen nem az az imádság, amit a gép csinál. De akkor, amikor egy atya például, vagy természetesen nem csak papok imádkoznak, már nehezebben lát, akkor segít. Szinte fejből tudjuk a zsoltár szövegét, akik rendszeresen imádkozzuk, de csak szinte. Vagy amikor vezetés közben, és akkor jut idő a jó imádságra, szinte fejből tudjuk, de nem pontosan, és akkor van egy vezérhang, jelenleg ilyen robothang, talán egyszer fölénekelt hang, akkor az tud segíteni a saját bennünk lévő imában.
Jól értelek, hogy akkor ez látássérültek számára is használható ez a program?
Természetesen, hiszen a papírkönyvvel ellentétben bármikor lehet növelni a betűméretet, csökkenteni, kontrasztosítani, hogy azért, hogy tényleg mindenkinek segítség legyen.
Ha így haladunk tovább, és biztos, hogy én sorrendiségben nem tudom követni, hogy melyik fejlesztés, melyik újítás hogyan követte egymást, de egy következő ilyen a miserend.hu oldal.
Nem én találtam ki, és nem is én alakítottam ki. Ez én előttem, már több mint 10 évvel ezelőtt, több mint 10 éve, hogy én csatlakoztam a miserend.hu-hoz, hogy azt a virtuális plébán és a fönntartó virtuális alapítvány hozta létre anno, és volt egy kis szabadidőm szemináriumban ideje alatt, és akkor gondoltam, hogy ebbe lehetne még plusz erőt beletenni, és plusz lehetőségeket, hogy tényleg jobban segítsen. Hiszen a legnagyobb problémája, hogy jó adatbázis, de hogyan tartsuk frissen. És ezt önkéntesek teszik, és akkor megkönnyíti azt, hogy az önkéntes küldhessen be észrevételt, azt már én alakítottam ki annak a részét például, hogy automatikusan kapjon válaszüzenetet. Hogy a szerkesztő felületen könnyű legyen értesíteni azt, aki beküldött, hogy de jó, köszönjük, ez tényleg sikerült komolyan vennünk. És aztán ennek a térképészeti része az egészen hozzám fűződik, hogy a egyes templomoknak legyen meg a koordinátája. Mindegyiknek nagyjából 5000 misőző helyről tudunk a Kárpát-medencében, ami az adatbázisunkban van, ahol rendszeresen, többé-kevésbé rendszeresen van szentmise.
Tehát ez nem csak Magyarország, hanem egész Európa, Kárpát-medence.
Az igazi cél, a mi célunk, hogy mindenhol, ahol van magyar nyelvű rendszeres magyar nyelvű szentvise, tehát így van Európa is azon túl is, de főként Kárpát-medence. De ebben például elkezdtünk nemrég, tényleg csak pár hónapja együttműködni egy nemzetközi miserend alkalmazással, aki a világ minden országában próbál gyűjteni, és azzal éppen építjük a háttérben, ami felhasználónak semmit nem jön, de háttérben egy olyan kis rendszert, ami automatikusan keresztbe kölcsönösen adja és viszi az adatokat, hogy nekik meglegyen minden, ami nekünk van, illetve ha odaérkezik egy értesítés valamelyik magyar templomból, az megérkezzen. És hogy ebbe szeretnénk tovább menni abba is, hogy időnként megakadnak a fejlesztések, mert önkéntesek csinálják én is, és én koordinálok más önkénteseket, tehát nincs annyi időm, se szakértelmem. És akkor vannak időszakok, amikor jobban belendül, mert többen vannak, akik tudnak segíteni, és vannak, amikor kevésbé, így most a Michelin alkalmazások éppen nem a fénypontjukon vannak, de éppen tervezésben van, és folyamatban van több alkalmazás fejlesztése is, ami tényleg segít telefonon jelezni, hogy a környékeden hol van mise, most hova tudsz elmenni.
A ciszterci nővérek a fiatalokat próbálják elérni. Kernács Henriettet hallják.
Viszonylag sokat mozgok most fiatalok körében, meg egyetemre járok, ezért én is érzékelem ezt, hogy nagyon nehéz az elköteleződés, de ugyanakkor érzem azt is, vagy érezzük szerintem, mert mindannyian érezzük azt is, hogy van egy vágy ma a fiatalokban, hogy valahova kötődjenek, valahova tudjanak kapcsolódni, ami biztos, mert ma már minden bizonytalan, minden változik, akár ha a közösségi médiát nézzük, akkor szinte percenként változnak a divatok, de legalábbis naponta, és ez nagyon sok bizonytalanságot okoz, ami ma egy fiatalnak szinte szerintem sokkoló. Bizonyos szempontból, még ha nem is így éli meg, vagy tudatosan nem is így éli meg, és keresik ezeket a biztos pontokat, amiket akár baráti körökben, akár egyéb kapcsolatokban próbálnak megélni, vagy kapcsolódni, és ezek nem biztos, hogy olyan stabilak, mint amennyire elsőre tűnnek, akár a barátságok, akár ezek a közösségek, amikhez így lehet, hogy nem is fizikailag, csak mondjuk számítógépen, telefonon keresztül közösségi médiában kapcsolódnak, tehát hogy valahol ez a bizonytalanság és a biztonság hiánya valahogy nagyon-nagyon erős ma szerintem, így a fiatalok vagy a fiatalabbak szemüvegén keresztül nézve a világot, és ezért sokan, hogyha kapnak egy olyan impulzust, vagy kapnak egy olyan tapasztalatot, ami konkrét, ami mondjuk az Istenhez kapcsolódik, de ha tudunk egy ilyen csatorna lenni feléjük, hogy ott van az Isten, aki egy biztos pont, akkor ez ma szerintem egy nagyon nagy lehetőséget rejt magában, hogy valahogy ezt a fiataloknak közvetíteni, és valahogy mi is próbálkozunk ezzel, hogy akár különböző programokkal bekapcsolódni, hogy eljöjjenek, meglássák, hogy van egy ilyen része is az életnek, ami nem biztos, hogy az, hogy ő szerzetes lesz, vagy pap lesz, ha adott esetben fiúról van szó, de hogy lehet így is élni az életet, hogy kapcsolódunk az Istenhez, aki egy biztos pont is. Szerintem ez egy nagyon nagy feladata lenne az egyháznak, hogy ezeket a fiatalokat megszólítsa, akik ebbe a bizonytalanságban élnek benne gyakorlatilag, és...
Igen, ez egy óriási feladata az egyháznak, hogy megszólítsa a fiatalokat, de pont azok miatt, amiket megemlített, a különböző médiumok sokasága, ezer felé ágazó, szövevényes pókhálója között, a Jóisten csendben, halkan, finoman áll oda minden egyes ember mellé, kérdés azt, hogy meghalljuk-e, hogy ő itt áll mellettünk, velünk, a szívünkben. és észrevesszük-e ezeket a jeleket. Az egyház és akár a ciszterci nővérek mennyire tudja hallatni a hangját, megmutatni az értékeit, a színeit, hogyan, milyen csatornákon tud eljutni a fiatalokhoz?
Ezen mi is nagyon sokat gondolkozunk, így közösségileg is szerintem, hogy milyen fórumokat nyissunk meg magunk részéről is a fiatalok felé, hogy mi az, amiben még belemenjünk, akár közösségi média, mert mi nem használunk Facebookot, és tudom, hogy a Facebookot ma már nem a fiatalok használják elsősorban, de hogy ez mindig egy állandó kérdés, hogy tényleg kell-e azokra a felületekre konkrétan oda menni, ahol ők vannak, vagy pont az a feladatunk, hogy lehívjuk őket róla, és úgy álljunk oda melléjük, hogy nem csak azon van élet, sőt, az élet azon túl van. Tehát ez egy állandó keresés a részünkről is, és még nem tartunk ott, hogy ebbe beleálljunk így feltétlenül. Ami így a saját életemen keresztül is egy jó tapasztalat, hogy igen, az Isten csendben szól, de hogy embereken keresztül, és hogy mindig kapunk magunk mellé valakit, ha tudunk figyelni, és tudjuk elhinni, hogy ez a másik szeretne nekünk jót, vagy nem rosszat szeretne, és tovább segíteni szeretne, akkor ez egy jó lehetőség. Tehát, hogy ma szerintem nagyon nagy az igény az olyan emberekre, az olyan közösségekre, akikben tudnak bízni a fiatalok, vagy tudnak rájuk hagyatkozni, hogy az ő életében van valami, ami olyan igazi. Tehát, hogy van egy valami aranyfedezete, hogy nem tudom még, hogy micsoda, de hogy merek benne bízni. És ez volt az, ami engem is tovább segített, hogy mindig volt egy-egy ilyen ember, aki azt mondta, hogy na, tehát ezt tudod te jobban, vagy tudod máshogy, vagy gyerünk itt tovább erre. Szerintem erre neked jó lesz akár. Én ciszterci iskolába jártam, és ezt is egy olyan embernek köszönhetem, aki nem abban segített, hogy hát neked oda kéne menni, hanem segített mondjuk úgy felkészülni egy felvételire, hogy én oda bekerülhessek. Tehát, hogy észrevenni ezeket a kis tovább segítőket és bizalommal beleállni, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog ma is. És ez meg nem megy csak az interneten keresztül, hogy én, mert lehet, hogy írhatok neki szépeket, meg jókat, de nem lesz mögötte arc. És ott ő is írhat mellé szépeket és jókat, szóval, hogy valahogy szerintem inkább ez a jobb út, vagy én fiatalként ezt élem meg, hogy inkább a személyes kapcsolatot valahogy elősegíteni, és lehet, hogy ezért nekünk kell kimenni valahova, és elmondani, hogy mikik vagyunk, hogy lehet hozzánk jönni, vagy különböző programokra meghívni a fiatalokat, hogy keresed a helyed, akkor gyere el, és imádkozzunk együtt, vagy dolgozzunk együtt. Vannak például mostanában ezek az 50 órás közösségi munkák a gimnáziumokba. Például erre adunk lehetőséget, hogy akkor lehet hozzánk jönni, együtt dolgozni egy napra, vagy akár csak egy hétvégére, ahol nem az a cél, hogy most téged behalásszunk magunkhoz, hanem ebbe a környezetbe, ebbe a valahol az Istennel átitatott légkörbe valahogy bekapcsolódva egy kis ízt kapjon, és lehet, hogy ez az íz, ez utána vágyat is ad az Isten felé még jobban, tehát, hogy mi ilyen utakon próbálkozunk elérni a fiatalokat.
Ha már szerzetesség, az is egy izgalmas kérdés, hogy vajon mi visz rá ma egy fiatal, diplomás embert arra, hogy egy egészen különleges utat válasszon. Vörös Tünde piarista nővért hallják.
Elvégeztem az egyetemet, mert arra is gondoltam, hogy most milyen lenne az, hogy elkezdek valamit, a Jóisten ugye ajándékul tehetséget adott, hogy el is tudom végezni, és akkor mindent ott hagyjak félig befejezetlenül, és utána mi lesz? És akkor ezért elgondolkoztam ezen, és elhatároztam, hogy igenis, akkor is befejezem az egyetemet, munkát keresek, és mikor mindenem megvan, és úgy érzem, hogy nem azért hagyom ott, mert menekülök, mert nem tudok munkát keresni, mert a világból ki akarok menekülni, hogy könnyebb legyen nekem, akkor megkérdezem a Jóistent, ha adjok magamnak egy időt, hogy eldöntsem, hogy most melyik az én utam. És mikor én a nővérekhez elmentem, akkor kértem fizetetlen szabadságot a munkahelyemről, egy hónapot szántam, úgy terveztem el, hogy ez egy ilyen lelki gyakorlat féle lesz, amikor én eldöntöm, hogy a Jóisten mit akar tőlem. Mert nem az a lényeg, hogy jó, én szerzetes akarok lenni, hanem a Jóisten vajon engem erre hívott? Vajon tényleg az az én utam? Nagyon fontos, hogy ő legyen az első, aki kezdeményez. És akkor elmentem a nővérekhez, és emlékszem, hogy az első 2-3 nap, amikor becsengettük a nővérekhez, az anyaházba, hát ott idős nővérek voltak, ugye, olyanok, akik egész életüket ledolgozták, és a gyermekeknek szentelték, kicsit gyengélkedőbbek, és én fiatalon, 20 évesen bekerültem oda, hát nekem nagyon furcsa volt. Tehát az első napokban úgy éreztem, hogy nem. Én innen, haza, minél gyorsabban. De mivel én egy hónapot szántam a Jóistennek, erre az időre, amíg én gondolkozom, és letisztázódik bennem, és persze papok segítségével is tudtam, hogy ott lesz, aki egy kicsit így a lelki életemmel is foglalkozik, nem hallgattam erre az első impulzusra, ami azt mondta, hogy na hagyj itt mindent, és menj vissza haza, mert nem ez a te utad, hanem gondoltam, én kivárom, akármi is lesz, ha én egy hónapot erre szántam, akkor ez így lesz, és akármi lesz, azt a hónapot én itt eltöltöm. És ugye, hogy elteltek az első napok, az ismerkedés, meg hát a nővérek is kicsit olyan furcsán néztek, mert innen ugye olasz nővérek, és innen keletről, a kommunista világból nem igazán voltak hivatások. Tehát nagyon furcsának tűnt nekik, és egy kicsit olyan szemmel is nézték, hogy hát biztos nehéz a helyzet, biztos menekülni akarnak onnan, és nem tetszik itt az élet, és lehet, hogy. És akkor ismerkedtünk egymással. Mi is velük. Ugye még volt egy társam, aki előttem már jobban megismerte a nővéreket, és ők is velünk, hogy lássák, hogy tényleg van-e hivatásunk. És aztán az első napok után, akkor láttam, akkor bevezettek minket úgy igazán az életükbe, több házat meglátogattunk, több feladatot kaptunk, mivel mind a ketten már egyetemet végeztünk, és volt egy kis gyakorlatunk a gyerekekkel való foglalkozásban, ezért ránk bíztak néhány alkalomkor gyerekeket, hogy lássák, hogy boldogulunk, hogy tényleg képesek leszünk-e? Tehát így próbára tettek minket. És akkor kezdtem látni igazán, hogy ők milyen életet élnek, hogy viszonyulnak a gyerekekhez, ami nekem nagyon tetszett, mert összetudtam hasonlítani, mert egyetemista éveim alatt többször jártam, hát ilyen gyermekotthonokban, hát akkor még nem lehetett gyermekotthonnak nevezni, árvaházaknak lehetett inkább. Hát ilyen kórház jellegű volt akkoriban, nagyon nehéz volt ott a gyerekeknek, és láttam a különbséget, láttam, hogy ott éjszaka is felkelnek, ha a gyermek felsír, felkelnek, elringatják, megdédelgetik, anyai szeretettel fordulnak felé, és ez ragadott meg legelső sorban, hogy azt anyaságomat, ami a szívemben ugye él, és kibontakozni szeretne, azt nem kell lemondjak erről, hanem igenis ott vannak azok a gyermekek, akik arra éheznek, hogy szeretve legyenek, hogy egy simogatást kapjanak, egy jó szót kapjanak, hogy én azt teljesen ki tudom bontakoztatni. És ezért választottam a piarista nővéreket, tehát ezért nem más a szerzetes rendet. Mert ez volt az, amire éreztem, hogy hivatásom van. Hát így, ahogy lassan megismertem az életüket, és láttam, hogy igenis fontos a tudás is, mert tudás nélkül, tehát a gyerekeket tanítják is, tehát nem csak felkarolják és gondozzák, hanem tudományos ismereteket is átadnak, mivel azok a gyerekek, akik a nővérek gondjaiba kerülnek, nagyon sok téren hát el vannak maradva. Tehát le vannak maradva tanulmányi szinten, mindenféle tekintetben. És fel kell őket zárkóztatni, hogy elérjék azt a szintet, hogy ők egy boldog családot tudjanak alapítani, boldog emberek legyenek, hogy legyen eszköz a kezükben, hogy meg tudjanak úgy élni, hogy ne legyenek rászorulva arra, hogy esetleg lopjanak, vagy másféle úton keressenek, nem erkölcsös úton keressenek kenyeret.
Kernács Henriett ciszterci nővér, Elek László jezsuita szerzetes és Vörös Tünde piarista nővér mesélt érdekességeket saját életéről és közösségéről. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Ökumené, a testvéregyházak műsora. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda Gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez, annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért, onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, amiben nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt, ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez, és töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar. A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőnk volt, tehát akárcsak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak menjünk. Tehát mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról-balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az, ami az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újra építése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorálpszichológia, a pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó. Tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt. És ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amikor hetekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korba vagyok. Az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sok oldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedébben kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egyembet, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig. Aztán amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárándósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek anyagcserezavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép, egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyjával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. Keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki, azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy hogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges, most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy? Tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
De ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenyben voltam, meg ki volt írva, hogy kórház lelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért, meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán is. Akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórház lelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórház lelkész. De addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdet-kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velkei Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást. Tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy térj meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
A béltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén, módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki, és hát ezt egy igyekszem észrevenni. Hát nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Kálvin téren ugye mindig úgy bíztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten, és akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten, úgyhogy adakozom.
Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás ez egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog, tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek, a közös teher az könnyebb. Tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy, aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát van, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelkigondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
És a lelkigondozót ki lelkigondozza?
Hát a felesége, a családja, most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában, nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyen esem abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem vissza nyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.